Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma lesz a második alkalom, amikor az apostolok cselekedeteinek a fő gondolataival foglalkozunk. Ugye az a cím ennek az előadás sorozatnak, hogy miben tekinthetjük mintának azt az őskeresztény gyülekezetet, amely először Jeruzsálemben létesült, és egyáltalán az első keresztény gyülekezeteket. Ugye a kereszténységnek annyi torzult formájával találkozunk, és az ember úgy szeretné tudni, hogy kezdetben, közvetlen Jézus után milyen volt. És majd látni fogjuk, hogy ennek messze menő következményei vannak, illetve messze menően következtethetünk ebből arra, hogy milyenné kell válni Krisztus egyházának közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Tehát semmiképpen nem valamiféle régmúlttal foglalkozunk, aminek a mához nincsen köze. Majd ezt érzékelni fogjuk menet közben. Most tehát a második fejezet a témánk, és a Szentlélek kiárasztása Jézus mennybe menetele után. De nem vesszük minden részletét az apostolok cselekedeteinek, mert akkor nagyon hosszú lenne ez az előadás sorozat. Tehát az első fejezetnek az utolsó szakaszával most közelebbről nem foglalkozunk, hanem mindjárt a második fejezetre térünk rá. Mielőtt olvasnám a második fejezet első verseit, utalnék arra, hogy a Szentléleknek a kiárasztása röviddel Jézus mennybe menetele után Jézus ígéretének a teljesedése volt, amit a búcsú beszédeiben mondott tanítványainak az utolsó vacsoráról a Gecsemáné kertbe menet, és idézzük is fel egy pillanatra, hogy hogy hangzottak ezek az ígéretek. János evangélium a 14. fejezetéből olvasok először. Tehát János evangélium a 14. fejezetében a 16. vers így hangzik. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. És a következő vers, az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Tehát Jézus megígérte, hogy nem hagyja árvákul tanítványait, a követőit, hanem más vigasztalót küld maga helyett, aki majd veletek marad örökké. A 16. fejezet 7.-8. versében pedig ezt olvassuk. Ezt mondja, és én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Tehát azt Jézust ugye fizikai korlátok akadályozták abban, hogy mindenütt jelen legyen és mindenhol munkálkodjon, hiszen mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, emberfiaként élt a földön. De azt mondta, a Szentlélek még szélesebb körű munkát tud végezni, mert mindenütt jelen lesz. És ennek az ígéretnek a teljesedésére így utalt Jézus az egyik utolsó beszélgetésében a mennybe menetele előtt a tanítványoknak, ezt a múlt alkalommal idéztük és beszélgettünk is róla, apostolok cselekedetei első fejezet 4.-5. versében. És velük összejöve meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Tehát újra megerősítette ezt az ígéretet, és ezután a második fejezet első verse így szól, és mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És utána szól arról, hogy hogyan történt a Szentlélek kiárasztása. De álljunk meg ennél, hogy a pünkösd napján történt. Ugye a mi magyar pünkösd szavunk, az a pentekoszt görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy 50. És mihez képest 50. Ugye valószínűleg mindannyian hallottunk arról, hogy a zsidó népnek voltak évenkénti nagy ünnepeik. nem csak a hetedik napi szombatnapot tartották meg, hanem voltak nagy ünnepeik évente. Ezeket Mózes harmadik könyvének a 23. fejezete hiánytalanul felsorolja, és Pál apostol a Kolossi beliekhez írt levél második fejezetében azt mondja, hogy ezek árnyékai voltak a következendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát azt mondja, hogy ezek példázatok voltak, ezek előremutató proféciák voltak a messiás eljövetelére, és a beteljesedésük az Krisztusban történt. És az ember mindjárt el is gondolkozik azon, hogy ugye Jézus időszámításunk előtt 31-ben halt meg a bibliai kronológia szerint, de akkor megfigyelhetjük, hogy pünkösd ünnepe már a harmadik volt, ugye az évi nagy ünnepek sorában, ezt megelőzte a páska ünnep, és Jézus a páska vacsora napján, amikor a páska bárányukat leölték, akkor halt meg. Rá harmadnapra volt a második nagy ünnep, az úgynevezett zsengekéve bemutatása, amikor az első érett kalászokból kévét kötöttek, és ezt ünnepélyesen meglóválták, bemutatták az oltár előtt, és Jézus a zsengekéve bemutatása napján támadt föl. Ugye ezek a úgynevezett zsengekévék, ezek az első érett kalászból kötött kévék, ezek zálogai voltak utána a nagy aratásnak, amikor beérik az egész gabonaföld az aratásra. És Pál apostol úgy azonosítja ezt az ünnepet, azt írja, hogy Krisztus a zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Ő az első zsenge a feltámadásban, és majd záloga az ő feltámadása annak, hogy lesz majd Krisztusban megigazultaknak a tömeges feltámadása. És akkor úgy hangzott a rendelkezés Mózes könyvében, hogy számoljatok 7 hetet a zsengekéve bemutatásától, tehát ami harmadnapon volt a páska ünnep után, és a utána következő 50. napon, ugye 7-7, az 49 nap, az utána következő 50. napon volt a hetek ünnepe. Azért hívták hetek ünnepének is, mert 7 hetet kellett számolni, és az utána következő 50. napon volt ez az ünnep. Ekkor már az első frissen sült kenyereket ugyanúgy meglóbálták az oltár előtt, hálaadással bemutatták. Tehát egy aratási ünnep volt, így kapcsolódott a mezőgazdasági évhez. De majd látni fogjuk, hogy mi az, amit előrevetített. Erre egy kicsit várjunk, aztán visszatérek a mai témánknak a végén, hogy ez az ünnep hogy teljesedett be. Tehát láthatjuk a Kolossi beliekhez írt levél igazságát, hogy ezek árnyékai voltak a következendőknek, de a valóság a Krisztusé, mert Jézus a páska ünnepen halt meg, a zsengekéve napján támadt föl, és a hetek ünnepén áradt ki a Szentlélek. Erre most ugye nem térhetek ki, de az ünnepeknek egy másik csoportja az ősszel kezdődött, az őszi időszakra esett, és aztán rájön az ember, hogy azok pedig a messiás második eljövetelével, a visszatérésével kapcsolatos eseményekre mutattak. Úgyhogy az izraeliták, hogy így mondjam, az ünnepeik által minden évben áttélték a megváltási tervnek a nagy eseményeit. Ezek az ünnepek felvázolták jelképekben előttük, hogy milyen rendben megy végbe a megváltásnak a műve. És ha miután ezeket megbeszéltük, akkor azt is látni fogjuk, hogy mennyi idő is telt el Jézus mennybe menetele és a pünköst között. Ugye a múlt alkalommal volt szó arról, olvastuk az apostolok cselekedetei első fejezetében, hogy Jézus feltámadása után még 40 napon át többször megjelent tanítványainak és további tanításokat adott nekik. Ha 50. napon volt a Szentlélek kiáradása, akkor 10 nap telt el, ugye? Tehát Jézus 40 napon át megjelent feltámadása után, 40 nap elteltével visszatért a mennybe, és még 10 nap telt el a hetek ünnepéig, a pünkösd napjáig. És ez a 10 nap rendkívül jelentőségteljes volt a tanítványok életében. A múltkor erről beszéltünk, most csak röviden érintem, hogy így olvastuk az első fejezet 13. 14. versében, hogy miután visszatértek az olajfák hegyéről, ahol Jézus szemük láttára felemeltetett, akkor azt olvassuk, hogy felmentek a felső házba, ahol szárva voltak Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zelóta, Júdás a Jakab fia. Tehát kihagyva az áruló Júdást, ugye aki már nem volt közöttük, sőt az élők között sem, itt a 11 tanítvány. És a 14. versben ezt olvassuk, ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben az asszonyokkal, tehát Jézus női követő is itt vannak, Máriával, a Jézus anyjával, az ő atya fiaival együtt. És a 15. versben azt olvassuk, hogy így együtt, mint egy 120 főnyi sokaságot jelentettek ezek a Jeruzsálemben összegyűlt tanítványok. Ugye látjuk, hogy foglalatosak voltak az imádságban, a könyörgésben. Tehát ők tényleg vártak most a megígért mennyei erőre, amit Krisztus előre jelzett nekik. Mindent átgondoltak, és rájuk nehezedett a nagy küldetés, hogy menjetek el szélesre világra, legyetek tanítványá minden népet. Tehát nagyon okuk volt arra, hogy egy szívvel, lélekkel könyörögjenek. És ez a lelki átalakulás, ami ekkor végbe ment rajtuk, ugye amikor ezt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel, akkor valószínűleg eszünkbe jut, hogy még az utolsó vacsora előtt is azon volt versengés a tanítványok között, hogy kitekinthető nagyobbnak közöttük. Hát ennek most már nyoma nincs. Egy szívvel, lélekkel vannak együtt, nagyon nagy változás ment végbe bennük. És akkor olvassuk a második verstől. És lőn nagy hirtelenséggel, az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Tehát azt láthatjuk, hogy egy természet feletti jelenség formájában történt a Szentlélek kiárasztása. Úgy olvastuk, hogy mint a sebesen zúgó szélnek a zendülése betöltötte azt a helyet, ahol együtt voltak. Láthatóan ilyen kettős tüzes nyelvek jelentek meg fölöttük, és kezdtek más nyelven szólni. Vajon mit jelképeztek a kettős tüzes nyelvek? Úgy gondolom, hogy egyrészt azért volt kettős ez a tüzes nyelv, hogy ékes szólásnak, a tiszta beszédnek az ajándékát kapták meg, hogy úgy tudjanak Krisztusról bizonyságot tenni. Másrészt pedig képesek voltak idegen nyelven, nem csak beszélni, majd látni fogjuk, hogy miben különbözött ez a nyelveken szólás a mai karizmatikus mozgalmakban ismert nyelveken szólástól. Ők nem úgy tudtak idegen nyelven szólni, hogy maguk nem értették, hogy mit beszélnek, hanem egyszerűen csodaképpen, természetfeletti csodaképpen megkapták a nyelvtudásnak az ajándékát, és idegen nyelven épp olyan értelmesen és világosan voltak képesek bizonyságot tenni Krisztusról, mint a saját nyelvükön. Ez persze nekünk megfoghatatlan. De érdemes egy pillanatra felidézni, hogy a Biblia szerint hogy jöttek létre a különböző nyelvek. Ugye ez a mai napig egy nem megválaszolt kérdés, nem megválaszolható kérdés a nyelvtudomány részéről sem. A Biblia azt mondja, hogy a vízözön után a bábeli torony építésnél Isten ugyancsak természetfeletti módon, természetfeletti isteni beavatkozással, azért, hogy nehogy összesűrűsödjenek, nehogy ellenálljanak annak, amit Isten mondott, hogy a vízözön után széledjenek szét, töltsék be a földet, és nehogy itt egy ilyen zsarnoki birodalom jöjjön létre, és egy összpontosított hatalom. Így olvassuk, hogy összezavarta a toronyépítőknek a nyelvét, és akik aztán egymást megértették, mert ugye különböző nyelvek, nyelvcsoportok alakultak ki közöttük, akik egymást megértették, azok széttelepültek, és így biztosította Isten azt, hogy ne gyorsuljon föl megint a bűnnek az elhatalmasodása, mint a vízözön előtt. Hát az is természetfeletti csoda volt, és ez is természetfeletti. De rögtön feltehetjük azt a kérdést, hogy hát egyáltalán miért volt erre szükség? Hamar választ kapunk, mert olvassuk tovább az 5. verstől. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez zúgás lőn, egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig minnyájan és csodálkoztak, és mondták egymásnak, nem de nem galileusok-e ezek minnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? És akkor most jön egy felsorolás, és figyeljük meg, hogy hányféle nyelvajándékot kaptak, mert azt mondja, pártusok és médek, elámíták, akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, amely Szirénem mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig minnyájan, és zavarban voltak, és egymásnak ezt mondogatták, vajon mi akar ez lenni? Itt egy pár kifejezés az magyarázatra szorul. Hát először is a hetek ünnepe az évi zarándok ünnepek egyike volt. Ugye a babiloni és a perzsa fogság után a zsidók szétszóródtak a római birodalomban sokfelé, és mindenütt zsinagógákat létesítettek, de a nagy ünnepekre a hithű zsidók azok igyekeztek felmenni jeruzsálemi templomhoz. De nem csak ők mentek már, hanem ugye itt említi a 10. versben, hogy római jövevények mind zsidók, mind prozelitusok. Prozelitáknak azokat hívták, akik a nem zsidó származásúak közül szerte a birodalomban szívesen látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, hallgatták a felolvasásokat az ószövetségi iratokból, és többen közülük formálisan áttértek zsidó hitre. Tehát nagyon érzékelték a római birodalom népei, hogy a zsidók vallása magasabb rendű, mint a római birodalomban lévő különböző pogány vallások és kultuszok. Tehát azokat hívták prozelitának, akik kimondottan áttértek zsidó hitre, és a zsidó hitközség befogadta őket. Istenfélőknek pedig azokat hívták, akik ugyan nem tértek át formálisan a zsidóság hitére, de szorgalmasan látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, így mondhatjuk, hogy szimpatizánsok voltak. Sok mindent átvettek a zsidók hitbeli meggyőződéséből. Ugye, amiket itt sorol, hogy pártusok, médek, elámíták, Mezopotámiában, akik vannak, ugye hát itt ezt tudjuk, hogy északra Izraeltől, amit mond, hogy Kappadókia, Pontusz, Ázsia, ez már a mai Törökország területe, Kis-Ázsia, aztán említi ugye a Líbiát, Észak-Afrika, akkor krétaiak, ezt tudjuk, Kréta szigetéről valók, arabok. Tehát nagyon sokféle nép gyűlt föl Jeruzsálembe ezekre a nagy ünnepekre. Hogy azért valami fogalmunk legyen azról, hogy mekkora tömeg volt a nagy ünnepeken Jeruzsálemben, Josephus Flavius azt írja a Zsidó háború című művében, hogy amikor időszámításunk után 66-ban kitört a zsidó-római háború, és a római sereg éppen egy nagy ünnepen zárta körbe a várost, hogy akkor mintegy 2 millióan voltak a városban. Ezt el sem tudjuk képzelni, de hát itt is, ahogy olvassuk, hogy hányféle népből jöttek, nagyon sokan voltak. Most ugye gondolkodhatunk azon, hogy a tanítványoknak milyen talány lehetett az, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy ti menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítványá minden népet. Hát azt mondhatták magukban, hát hogyan, hát mi még nyelveket sem beszélünk, hogyan tudjuk mi ezt a küldetést teljesíteni. És ezt előre nem mondta meg nekik Jézus, hogy ez hogy vagy mi módon fog történni, csak arra intette őket, hogy addig ne kezdjenek hozzá a küldetésükhöz, hanem Jeruzsálemben várják be az Atya ígéretét, amíg felruháztatnak mennyei erővel. Azt is olvassuk, hogy a sokaság álmélkodott, és azt mondták, nem de galileusok-e ezek? Itt hozzá kell tennünk, hogy Galilea vegyes lakosságú volt ebben az időben. A vallásos elit az Júdeában lakott. És a galileiakat azt általában lenézték. A galileai az majdnem annak volt a váltó fogalma, hogy tanulatlan, nem igazán vallásos, vallásdolgában is laza, és egyáltalán műveletlen, tanulatlan. És hát azt mondták, hát ezek a galileusok, ugye a kiejtésük is elárulja őket, hát ezek, mondták ezt nyilván a zsidók, ugye, akik a zsidók közül ott voltak, hát ezek most hogyan tudnak ezeken a nyelveken beszélni? És az derül ki, hogy a nagy zúgást, ami kísérte a Szentlélek kiárasztását, azt valahol az összejöveteli helyi körül is hallották, mert így olvastuk, hogy minek utána pedig ez a zúgás lett a 6. versben, egybe gyűlt a sokaság. És akkor ugye az apostolok nyilván kimentek, és szóltak hozzájuk, és akkor mondták döbbenten, hogy a mi saját nyelvünkön szólják az Istennek nagyságos dolgait. És amikor egymás között ezt beszélgették, hogy vajon mi akar ez lenni, egyesek mindjárt tudták a választ, és a 13. vers szerint, így olvassuk, mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ugye, hát azt akarták mondani, úgy látszik, ez is ismert volt, hogy nem isznak szeszes italt, valószínűleg arra utalhatott, hogy na hát ezek most még ettől is gúnyosan mondták, részegek lettek. És Péter azonban szószólóként a következőket intézi a sokasághoz. Úgy lehet elképzelni, hogy akkor elnémultak, vagy azt sem tudjuk, hogy ezt nem részletezi a Biblia, hogy aztán csoportokban az egyes apostolok szóltak a különböző nemzetiségiekhez, és tolmácsolták Péter szavát, vagy pedig arról volt szó, hogy mindegyik hallotta a maga nyelvén, ezt a Biblia nem részletezi. És olvasom a 14. verstől. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát, és mondta nékik, zsidó férfiak, és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek fületekbe az én beszédemet. Mert nem részegek ezek, mint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van. Itt megállok egy pillanatra. A zsidók reggel 6 órától számolták a nappalnak az óráit, tehát ha azt mondták, hogy a napnak 3. órája van, akkor ez azt jelenti, hogy 9 óra volt délelőtt, amikor ez történt. Azt mondta, hát ez képtelenség, hogy most 9 órakor itt mind részegek. És meg is mondta, hogy miről van szó. Olvasom tovább. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a te fiaitok és leányaitok. És olvasom a 19. verset is, és teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen. És a 21. vers, és lészen, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Izrael férfiaik, halljátok meg e beszédeket. És ekkor kezd Jézusról beszélni. Na hát Jóel proféciája, amire Péter hivatkozott, az a Jóel könyve 2. fejezetében olvassuk, hogy egy nagy szárazság után, ami sújtotta az országot, Isten azt ígérte, hogy ha igazán megtérnek, akkor Isten megadja nekik a korai és késő esőt, mint korábban, és rögtön ezt átvitt értelemben is értelmezte, hogy nem csak fizikailag fogják megkapni az aszály után a korábban szokásos korai és késő esőt, hanem hasonlatnak vette az eső, ahogyan ömlik. Azt mondta, kiöntök az én lelkemből minden testre, és profétálnak fiaitok. Ugye egyébként gondoljunk arra, hogy a profétaság az egy különleges elhivatás volt, hogy valaki Isten beszédét továbbítja Isten erejével. Ők csak Isten kiválasztott szent emberei voltak. De most azt mondta, hogy kijönt az ő lelkéből sokakra, és ugye így értelmezte Péter, hogy az utolsó napokban. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az utolsó napokban kifejezés az kettős jelentésű a Bibliában. Tágabb értelemben jelenti a Jézus földre jövetele utáni egész időszakot. Mert például a zsidókhoz írt levél így kezdődik. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát ez egy olyan döntő eseménye volt a megváltás művének, Jézus földi missziója, halála, feltámadása, hogy ez már egy utolsó szakasza, ami ezután következik a megváltás művének. Szűkebb értelemben viszont az utolsó idő a Jézus második eljövetelét megelőző időt jelenti. Ilyen értelemben többször is találkozunk vele a Szentírásban. És a Jóeli proféciában is félreérthetetlen, hogy a szűkebb értelembe vett utolsó időre is vonatkozik, mert úgy olvassuk ott a Jóeli proféciában, hogy kiöntök az én lelkemből minden testre, minek előtte eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ugye ezt, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja nem lehet félreérteni, ez a második adventre vonatkozik. És akkor itt értjük meg igazán azt a természetből vett hasonlatot, hogy Isten azt ígérte, hogy korai és késő esőként kijönt az ő lelkéből minden testre, mert Palesztinának abban az időben még nagyon ideális volt az éghajlata. Volt két bőséges esős időszak, ami mindig menetrendszerűen megérkezett. A magvetés után hullott az úgynevezett korai eső, ami kicsírázni, kihajtani segítette az elvetett gabonát, és volt még egy esős időszak, a úgynevezett késői eső, ez pedig az aratás előtt hullott, és beérlelte a termésre a gabonát. Körülbelül olyasminek képzeljük el, mint a mi májusi esőnket, ami ugyan már régen nem érkezik rendszerint, de ugye akkor szokták mondani azt, hogy a májusi eső aranyat ér, meg néha így mondják, most dollármilliók hullanak le az égből, mert olyan sokat jelent egy bőséges esőzés a termésnek a beérlelődése előtt. Mindig a késő eső volt a még bőségesebb esős időszak. Na és akkor most a természetből vett hasonlatot azonosítsuk be. Történt a Szentlélek kiárasztása az íge magvetése után, amit Keresztelő János kezdett el, és Jézus 3,5 éves tanító szolgálata volt aztán a nagy magvetés, és ezután történt az első kiáradása a Szentléleknek, és a szűkebb értelembe vett utolsó időben, az Úr nagy és félelmetes napja előtt, amit Jézus mindig így azonosított a példázataiban, biztos ismerjük ezt a mondatot, ezt Jézus így fogalmazta meg, az aratás pedig a világ vége. Tehát ez pedig az aratás előtt történik, hogy kiárad a Szentlélek. És akkor itt is álljunk meg egy pillanatra, és megint látjuk azt, hogy mennyire érdemes az apostolok cselekedeteivel foglalkoznunk, mert tudjuk, hogy ott van a Bibliában az ígéret, hogy Jézus visszajövetele előtt is lesz egy nagy evangélium hirdetés. Ugye Máté 24:14 azt mondja Jézus, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És most megkérdezek minden jelenlévőt a mai világ mai körülményei között, és ahogyan az emberek általában gondolkoznak. El tudunk képzelni, hogy mai körülmények között ez az evangélium, vagyis a hiteles, a tiszta evangélium hirdettetik az egész földön minden népnek, elképzelhetetlen. És itt a magyarázat, hogy tényleg nem lehetséges ez másképpen, csak akkor történhet meg, ha a Szentlélek késő esőként való kiárasztása is megtörténik Jézus eljövetele előtt. Ennélkül teljességgel elképzelhetetlen. És ugye azt látjuk, hogy az első pünköstkor történt Szentlélek kiárasztásának mi volt az eredménye? Ez egy vitathatatlan történelmi tény. Az, hogy egy ember öltő alatt a Római Birodalomban mindenütt keresztény gyülekezetek létesültek, és azok az egyszerű tanítványok, ugye jó részük halászember volt, galileai halászok, nem voltak mai tömeghírközlési eszközök, szó se volt semmiféle támogatottságról, se állam részéről, se sehonnét, és mégis ez a csoda megtörtént, hogy a kereszténység szélsebesen terjedt el a Római Birodalomban. És amikor itt olvastuk, hogy mennyien voltak jelen ott a Szentlélek első kiáradásakor, pünköstkor, és hányféle nép közül, ugye nem nehéz elképzelnünk, hogy ezeknek az emlékét elvitték magukkal, mikor hazatértek, és amikor később elindultak a távolabbi területekre is missziószolgálatra az apostolok, elsősorban Pál apostol, akkor ez már egy alap volt az evangélium további hirdetéséhez. És ezek után nézzük meg, hogy a 22. verstől hogyan folytatódott Péternek a tanúságtétele. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, amelyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, őt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadva, gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek, akit Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. És ezek után beidézi a 16. Zsoltárból, azt mondja, mert Dávid ezt mondja őról, a tudnilik a 16. Zsoltár Dávid Zsoltára. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam. Annak akáért örvendezett az én szívem, vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Föltenném a kérdést, hogy min alapult az, hogy a tanítványok most már ilyen biztosan eligazodtak az ószövetségi proféciákban, ilyen pontosan értelmezték és alkalmazták őket. Hát emlékezzünk rá, hogy Jézus feltámadása után végig magyarázta nekik, ami a törvényben, azaz a Mózes 5 könyvében, a prófétáknál és a zsoltárokban ő felülre megírattak. Tehát akár Joel proféciáját, akár a 16. zsoltár messziási proféciáját, ők most már nagyon jól értették, és nagyon pontosan a maga helyén tudták kifejteni annak a tartalmát. És aztán gondoljunk arra is, hogy azért ez egy nagyon egyértelmű szembesítés volt, nem tudjuk, kik voltak abban a tömegben, a Jeruzsálemben lakók közül, vagy akik már előzőleg a Páska ünnepre is fölmentek Jeruzsálemben is, és hát tudomást szereztek arról, ami ott zajlott, Jézus pere majd a keresztre feszítése. Azért ez egy döbbenetes szembesítés volt, amikor azt mondta, hogy ti őt, azt a názáreti Jézust, aki Istentől bizonyságot nyert, előttetek csodatételek, gyerek által, amelyeket általa cselekedett az Isten, ti gonosz kezeitekkel megragadva, keresztfára feszítve megöltétek, akit aztán Isten feltámasztott. Szóval nem kis bátorság is kellett hozzá, hogy itt vannak a főpapok, itt van a főtanács ebben a városban, és ők bátran kimondják azt is, hogy annak ellenére, hogy láttátok a bizonyságot, hogy Istentől bizonyságot nyert, hogy kicsoda ő, ti gonosz kezetekkel megragadtátok, keresztfára feszítve megöltétek, és arról is bizonyságot tettek, noha ezt a papság tagadta, azt a hazugságot terjesztették, hogy a tanítványok ellopták Jézus testét. Ők mondták, hogy akit az Isten feltámasztott, és igazolta őt, mint messiást. És miután hivatkozott a 16. Zsoltárra Péter, így folytatta, a 29. verstől olvasom. Atyám fiai, férfiak, szabad nyilván szólnom ti elettetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Vagyis azt mondja, hát Dávid a 16. Zsoltárban nem beszélhetett magáról, hogy örül az én lelkem, és a testem is biztonságban nyugszik, mert nem hagyod lelkemet a sírban, nem engedett őt a szented otthonásláson. Hát itt van Dávid sírja köztünk, tudjátok, ő meghalt, eltemettetett, itt a sírja. Ezt nem mondhatta önmagáról, és akkor így folytatja. Proféta lévén azért, 30. vers, és tudva, hogy Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe, előre látván ezt, szólt a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szentelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid zsámolyául. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Tehát hivatkozik itt a 30. versben a Sámuel második könyve 7. fejezetében lévő proféciára, hogy amikor Dávid templomot akart építeni, akkor Nátán prófétától üzent neki Isten, és azt mondta, ne te építs nekem házat, majd a te fiad, és akkor nem csak Salamonról mondott proféciát, hanem az eljövendő messiásról is, aki majd megépíti az Úrnak templomát, és Dávid ezt megértette, mert amikor hála imáját mondta ezután, úgy kezdte az imádságot, hogy Uram, szólsz a te szolgádnak messze időre való dolgokat. Tehát már ő is tudta, hogy nem egyszerűen az ő fiára Salamonra vonatkozik a profécia, és erre hivatkozik, hogy Dávid proféta lévén tudta, hogy neki Isten esküvéssel megígérte, hogy az ő utódai közül támasztja majd a messiást, és előre látva ezt szólt a Krisztus feltámadásáról. Aztán utána azt mondja, hogy megint egy másik messiási proféciára hivatkozik, nevezetesen a 110. Zsoltárra. Mert azt mondja, hogy az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, a megígért szentelket megnyervén az atyától kitöltötte, amint ti is láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondta az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Ugye ez idézett a 110. Zsoltárból. Tehát azt mondta a Péter, hogy a Szentlélek kiárasztása annak a bizonysága, hogy Jézus felment a mennybe, újra az Isten jobbjára ült, ami egy jelképes kifejezés, azt jelenti, hogy újra az első a mindenható isteni hatalomban az Atya mellett, és ő az Atyától kérte a Szentléleknek a kiárasztását, amit megígért tanítványainak, és ezt meg is nyerte, és ennek a bizonysága, hogy 10 nappal az ő mennybe menetele után kiáradt a Szentlélek. És akkor a 110. Zsoltárra hivatkozva magyarázza, hát ez is Dávid Zsoltára, és Dávid azt mondja, hogy mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felül. És ezt nem önmagáról mondja, hanem arról, akit ő urának nevez. Ezt mondja, mert hát nem Dávid ment fel a mennybe, és nem ő ült az Isten jobbja felől, Tehát ilyen nagyon egyszerűen és logikusan érvelt Péter azoknak, akik szintén ismerték a proféciákat, ugye a Jeruzsálemben lévő zsidók mindenképpen. És akkor így olvassuk utána a 37. verstől, ezeket pedig mikor hallották, mármint a sokaság, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfia? Ugye sejtjük, hogy ez a szívükben megkeseredtek, ez azt jelenti, hogy megrendülten ismerték be, hogy milyen bűn és milyen hiba volt Jézust halálra adni. Hát itt a bizonyság annak, hogy ő tényleg messiás volt, tényleg feltámadt. Itt van ez a természet feletti döbbenetes jelenség, ami beteljesedik, amit ígért Joel próféta által. És azt kérdezik az apostolok, most mit cselekedjünk, miután ezt belátjuk és fájlaljuk. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És a 41. verset is olvasom, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. Azért ez döbbenetes szám, nem? Abban a városban, ahol óriási volt az előítélet, a vádaskodás Jézussal szemben, amit ugye a papi elit volt ennek a városnak a szellemi igazgatója, és mégis mintegy 3000-en csatlakoztak a keresztényekhez. Na és akkor most térjünk vissza, hogy aratási ünnep volt a hetek ünnepe, és minek az előképe volt? Ugye a mezőgazdasági évben mind aratási év ünnep csatlakozott be, de előképe volt az első nagy lélekaratásnak. Annak, hogy a Szentlélek kiárasztása nyomán valóságos lélekaratás következik, mert egyetlen nap 3000-en tértek meg. Egyébként majd aztán, ha később tovább haladunk az apostolok cselekedetei megismerésében, látjuk, hogy utána majd olvasunk ilyet, hogy 4000, meg 5000, tehát ez nem egyszer, egy napon történt, hanem utána folyamatosan, újra és újra komoly tömegek fogadták el Krisztust megváltójuknak és messiásnak. Tehát így volt a hetek ünnepe az első nagy lélekaratásnak a szimbóluma, ami a Szentlélek kiárasztásának a következménye volt. És akkor, ha idáig eljutottunk, akkor mi szálljunk egy kis időt most arra, hogy említettem az elején, hogy hát ez a nyelveken szólás azonosítható-e a mai karizmatikus mozgalmak nyelveken szólásával. Ugye ezt így szokták, görögül ez úgy hangzik, hogy glossolalia, ha hallottuk esetleg ezt a kifejezést, nyelveken szólás. Mindig eszembe jut egy református lelkész, valahol Somogy megyében találkoztam vele, és beszélgettünk. Kérdezte tőlem, hogy én mit gondolok a karizmatikus mozgalmakról. De mindjárt mondta ő is. Azt mondta, hogy hát az apostolok igét hirdettek érthető nyelven. A mai karizmatikus mozgalomban imádkoznak érthetetlen nyelven. Mondta nekem, ez a kettő nem ugyanaz. Ez nem fedi egymást. Ugye álljunk meg egy pillanatra annál is egyetem, mi az, hogy karizmatikus mozgalom. Ugye az Új Szövetségben szerepel ez a szó, hogy karizma. Innét aztán átment ugye a köznyelvbe is, hogy karizma. Eredetileg azt jelenti, hogy kegyelmi ajándék. És a karizmatikus mozgalmaknak a fókusza az, hogy a Szentlélek kiáradásának, annak ilyen kézzel fogható csodálatos dolgokban kell megnyilatkoznia, mindenek előtt a nyelveken szólásban ma is. Tehát a hangsúlyt arra teszik, hogy lelki ajándékokat kell nyerni, ez a bizonysága a valódi kereszténységnek, a valódi tanítványságnak. nem felekezethez kötött a karizmatikus mozgalom. Ugye római katolikus egyházon belül is léteznek karizmatikus közösségek, protestánsok, legkülönbözőbb protestáns egyházakban is vannak ilyen karizmatikus körök, karizmatikus csoportok, és különösen jellemző Észak-Amerikában az úgynevezett evangélikál protestantizmusra, hogy nagyon erőteljesen karizmatikus beállítottságú, a főirányra mindenképpen érvényes ez. És ezért mi is akármikor találkozhatunk, ugye tudjuk, hogy Magyarországon léteznek kifejezetten külön egyházak is, amelyeknél a nyelveken szólás, mint a Szentlélek elnyerésének a jele, ugye Homloktérben van. És ezért mindenképpen jó, ha tisztázzuk ezt a kérdést, hogy ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Említettem, hogy mit mondott ez a református lelkész, de most nézzük meg magában az apostoli levelekben. Lapozzunk a korintusi első levélhez, és annyit mondanék csak bevezetésként, hogy a korintusiakhoz írt első levélnek az a háttere, a körülmény, amiben ez a levél született, hogy az apostol alapította ezt a görögországbeli gyülekezetet, egy kikötőváros volt Korintus, vegyes lakossággal, és itt egy népes gyülekezet, keresztény gyülekezet alakult Pál missziója nyomán, de aztán az apostol ment tovább a maga misszió útjain, és híreket kapott arról, hogy ebben a gyülekezetben mindenféle probléma felütötte a fejét. És akkor írt nekik egy levelet, ez a korintusiakhoz írt első levél, amiben sorra vette azokat a gondokat, amelyek a gyülekezetben megjelentek. És többek között kiderül, hogy ebben a korintusi gyülekezetben megjelent egy különleges nyelveken szólás. És amikor az apostol ezt a problémát kezdi taglalni a hozzájuk intézett levelében, akkor ezt a 12. fejezet első versével kezdi. Figyeljük csak meg, a korintusi első levél 12.1. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám félj, hogy tudatlanok legyetek. Most megkérdezek mindenkit, hogy mit sejtett ez a kezdés, hogy így kezdi erről a témáról szóló okfejtését, hogy az apostol úgy gondolja, hogy nem rendelkeznek megfelelő tiszta ismerettel a lelki ajándékokról, vagy karizmákról. Lelki ajándéknak is, meg kegyelmi ajándéknak is mondja a Biblia. És akkor először a 12. fejezetben leteszi az alapokat, hogy egyáltalán mik azok a lelki ajándékok, és mi a legfőbb jellemzőjük, és ebből a fejezetből én csak két dolgot emelek ki. Az egyik, amire szeretnék rámutatni, hogy például a 10. versben ezt mondja: némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek profétálás, némelyiknek lelkek megítélése, másiknak nyelvek nemei. Különben az is érdekes, nem egyszerűen azt mondja, hogy nyelveken szólás, hanem nyelvek nemei, különböző nyelvek, és folytatja tovább: másnak nyelvek magyarázás, azt értsük úgy, tolmácsolás, ugye, fordítás. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja. És nézzük meg a 29.-30. verset. Avagy mindnyájan apostolok-e? Vagy mindnyájan proféták-e? Avagy mindnyájan tanítók-e? Vagy mindnyájan csodatevő erők-e? Vagy mindnyájuknak van-e gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-e? Ebből mit értünk meg? Azt mondja, nem azonos lelki ajándék adatik mindenkinek. Na, itt már rögtön beleütközünk abba, hogy a karizmatikus mozgalmakban az az álláspont, hogy a nyelveken szólást a Szentlélekkel való betöltekezés jeleként mindenkinek el kell nyerni. Az apostol ezt legelőször úgy kezdte, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek a lelki ajándékok felől, és akkor legelőször ezt tisztázza. hogy különböző lelki ajándékok léteznek, és nem mindenkinek ugyanaz adatik. A másik dolog, amit leszögez, a hetedik vers, mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Tehát csak valami valódi szükséglet betöltésére, úgyhogy annak értelme van, arra ott szükség van. Az evangélium hirdetés szolgálata érdekében adja a Isten. És ezek után jön a 13. fejezet. Hát mindenki hallotta, gondolom, hogy ez a híres szeretet himnusza. És én mindig úgy meghatódom rajta, hogy ez a korintusi gyülekezet egy olyan sok bajjal terhelt, hogy így mondjam, gyülekezet volt. Előzőleg az apostol sorolja, hogy van ott paráznaság, ami a világban sincs, van pártoskodás egymás között, mások meg a feltámadást tagadják, és ez a csodálatos szeretet himnuszát pont ennek a gyülekezetnek írta az apostol. És hogyha nem figyeljük meg a szöveg összefüggést, akkor hirtelen nem is tudjuk, hogy hova vág az, amivel kezdi, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érzés a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükből, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Tehát látjuk, hogy messzebbről fut neki az apostol a nyelveken szólás témája kifejtésének. Először azt mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlan legyetek, és leszögez két alapvető dolgot, nem mindenkinek ugyanaz, mindig haszonra adatik. Utána pedig nagyon finoman utal a gyülekezetben lévő sok problémára, és azt mondja, hogy ti azt hiszitek, hogy angyalok nyelvén szóltok. De közben van szeretet bennetek? Hát ha pártoskodtok, ha világi bíróság előtt pereskedtek egymással, amiről előzőleg szintén szó van, ha paráznaság van, akkor azt gondoljátok, hogy ez hiteles lelki ajándék? Tehát azt mondja, hogy ha szeretet nincs bennem, ennek az egésznek semmi értelme és semmi hasznom benne. És úgy is vezeti be az egészet, hogy a kivált képen való utat mutatok nektek. A legdöntőbb a szeretet. És Isten ennélkül nem ad lelki ajándékokat, tulajdonképpen erre utal az apostol. Isten bűngyűlölő. Tehát ez nem olyan dolog, hogy csak tusakodjunk a Szentlélekért, és megkapjuk. A Szentlélek szent isteni személy, ahhoz egy lelki alkalmasságra van szükség, és a kereszténynek mindenek előtt az úgynevezett lélek gyümölcseire kell törekednie, hogy a krisztusi jellemtulajdonságok érlelődjenek benne a Szentlélek szívben végzett munkája által, nem pedig látványos, csodálatos, természet feletti kegyelmi ajándékokra. És aztán a 14. fejezetben konkrétizálódik a dolog. Most ez azért érdekes, ez a 14. fejezet, mert a karizmatikus mozgalmak erre építik a maguk igazolását, hogy hát ők azt teszik, amiről Pál apostol itt ír. De most, ha megnézzük, hogy mi a belső logikája ennek a fejezetnek, akkor mindenki látni fogja, hogy egyáltalán nem erről van szó. Tudnélik, az apostol egy nagyon jó pedagógus volt, és egy nagyon szerető apostol, aki ezt a zűrös gyülekezetet tényleg rendbe akarta hozni, és tényleg rávezetni akarta őket, és megértetni akart velük valamit. És ezért nem azzal kezdi, hogy amit ti csináltok, az nem helyes, meg nem hiteles, nem fejükre borítja ezt, hanem végigveszi az ő érveiket. Ez körülbelül az egész 14. fejezetnek a belső logikája, beidézi, ti ezt mondjátok, én meg ezt mondom. Tehát így értjük meg a fejezetet, és ha összekeverjük, hogy amikor arról beszél, hogy ti mit mondtok, és azt gondoljuk, hogy ezt az apostol mondja, akkor nagyon eltévedünk. Tehát arra kell figyelni, amikor a 14. fejezeten ilyeneket mond az apostol, hogy van hát, akkor levonja a konzekvenciát, akkor én azt mondom. Tehát ti ezt mondjátok, én viszont ezt mondom. Rávezetni akar, megértetni akar, nem ledorongolni akarja őket, nem kárhoztatni akarja őket, hanem megértetni velük, hogy nem ez az Istentől jövő nyelveken szólás. Így kezdődik a 14. fejezet. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Tehát azt mondja, mi a legelső dolog, hogy kövessétek a szeretetet. Anélkül nem is lehet szó lelki ajándékokról. És azt mondja, leginkább mit kívánjatok, hogy profétáljatok. Itt most ne kimondottan a profétai tisztre gondoljunk, hogy valaki üzenet közvetítő Isten és az emberek között, hanem a tágabb értelembe vett profétálásra, hogy bizonyságot tegyetek. Isten beszédét továbbadjátok, bizonyságot tegyetek a Szentlélek általi módon, a Szentlélek erejével és segítségével. És akkor nézzük a második verstől, olvasom a 6. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább azt, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ha már most atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok nektek? Ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok. Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár szitera nem adnak megkülönböztethető hangukat, mi módon ismerjük meg, hogy mit fuvoláznak vagy szitaráznak? Mert ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon érték meg, amit szóltok? Csak a levegőben fogtok beszélni. Tehát először sorolja, hogy ők hogy értelmezik a maguk nyelveken szólását. Ők úgy gondolják, hogy lélekben beszél titkos dolgokat. Nem embereknek szól, hanem az Istennek. Lélekben beszél titkos dolgokat. És erre az apostol úgy reagál, hogy aki viszont profétál, az embereknek beszél épülésre, intésre, vigasztalásra. Tehát tanulhatunk az apostoltól, nem azt csinálja, hogy megáll az első dolognál, amit ők állítanak, hogy ők Istennek beszélnek lélekben titkos dolgokat, és nem kezdi őket mindjárt kioktatni, hogy hát Istennek kell valamik nyelv, hogy te beszélhess hozzá. Hát ő neki kell beszélni titkos dolgot, te nem is érted, hogy mit. Vagy azt hiszitek, hogy angyalok nyelvén beszéltek? Hát szükség van arra, hogy az Istennek vagy az angyaloknak ti valamiféle idegen nyelven beszéljetek? Hát Isten még a szívetekben is olvas, nem magyarázza ezt végig nekik, hanem most tovább lép, csak próbálja rávezetni őket. Azt mondja, hát ezzel hasonlítsátok össze, hogy milyen az, amikor valaki értelmes beszéddel bizonyságot tesz. Az épülésre szolgál. És azt mondja, ti azt mondjátok, hogy aki nyelveken szól, magát építi. Azt mondja az apostol, de aki profétál, az a gyülekezetet építi. Hát melyik a több, melyik a jobb? És megint nem kezdi, hogy addig el nem engedi őket, amíg meg nem cápolja, amit ők gondolnak, hanem csak viszi tovább a gondolatmenetet, és próbálja rávezetni őket. És utána azt mondja, hogy szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, és úgyhogy a valódi nyelvekre gondol ő, hiszen ekkor valódi nyelveken szólás is volt, amit a misszió céljára kaptak. Azt mondja, de leginkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, aki az Isten szavát értelmes beszéddel továbbadja, mint a nyelveken szóló, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Ha azt te lehet fordítani egy értelmes beszédre, ha attól a gyülekezet épül. És akkor megkérdezi, hogyha én most hozzátok megyek, és nyelveken szólok nektek, és nem ismeret, vagy profétálás, vagy tanítás az, amit közvetítek nektek, akkor mit használok nektek? És utána még egy erősebb érvelés jön. ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera nem adnak megkülönböztethető hangokat, mi módon értjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak? És ha a trombita bizonytalan zángést, ez kicsoda készül a harcra. És most aztán lesújt az érthetetlen beszédre, azt mondja, azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Hát elég világos, hogy az apostol hogy gondolkodik? És ami ellen tiltakozik, az az érthetetlen nyelv. Az érthetetlen nyelvet teljesen kiiktatja. Azt mondja, olyan nincs, hogy Isten érthetetlen nyelvet adna. Aztán utána így folytatja, a 10. vers. Példa mutatja, hogy sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Hogyha azért én nem tudom a szónak az értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen lesz előttem. Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarakodjatok. Azért, ha nyelveken szól, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen. Ugyanik ők azt állították, hogy ők nyelvvel könyörögnek. Ők nem értik ugyan mit, de ezen az idegen nyelven őt könyörögnek. Azt mondja, hát ha én nyelvvel könyörgök, közben az értelmem gyümölcstelen. Na most jön egy ilyen, hogy van hát, ugye? Hogy van hát? Hogy van ez helyesen, igazán? Imádkozom lélekkel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Azt mondja, az értelem nem maradhat ki a dologból. És utána tovább érvel velük. Azt mondja, ha te lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra ámment mondani, mikor nem tudja, hogy mit beszélsz. Aztán megint rájuk, azt mondja, jó lehet, hogy te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. Aztán megint jön egy ilyen csúcspont az érvelésben. Azt mondja, hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Ugye több nyelven tudta hirdetni az igét. Azt mondja, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólni értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem 10 000 szót nyelveken. Hát elég világos, hogy mikor az apostol a saját álláspontját kimondja. És most jön egy nagyon fontos Biblia vers, a 20. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek az értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, az értelemben pedig érettek legyetek. Mintha az apostol itt kimondaná, hát most úgy gyakoroljátok ezt, mintha gyermekek lennétek az értelemben. Ezért is szabja ő is az érvelését, mintha gyerekeknek igyekezne rávezetni, ahogy mondta is, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek a lelki ajándékok felől. Azt mondja, gonoszságban legyetek gyerekek. Abba ugyanis nem voltak azok. Azt mondja, abban legyetek gyerekek, de az értelemben érettek legyetek, és ne gyermekek. És utána már csak a végét idézem, mert túl is léptem egy kicsit az időt, és akkor a következőket mondja ki az apostol, és itt ez már tényleg a csúcspont, a 22. versben. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. Most megkérdezem, mi a karizmatikus mozgalmakban a felfogás? Az, hogy a hívőnek van jelül, hogy ő betöltekezett Szentlélekkel, ha ő nyelveken szól. Az apostol pedig ezt kizárja. Azt mondja, nem a hívőknek adatot jelül, hanem a hitetleneknek, mint ott pünkös napján, mikor ezt a csodálatos jelt látták, hogy a saját nyelvükön szólták az apostolok az Isten beszédét. És utána ezt mondja, azért, ha 23. vers, azért, ha az egész gyülekezet egybegyűl, és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy a hitetlenek nem azt mondják-e, hogy őrjünk? Milyen sokáig várt az apostol azzal, hogy kimondja, hogy ez egy tulajdonképpen egy Istentől teljesen idegen, és igazából az Isten tiszta beszédét megszégyenítő őrjünk is. Hogy mindenki beszél valamilyen nyelven, amit ő sem ért, ugye, de ezt a súlyos szót idáig nem mondta ki, hanem türelmesen igyekezett őket rávezetni. És aztán azt mondja, de ha mindnyájan profétálnak, tehát értelmes módon bizonyságot tesznek, ha bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik. Ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, így az szaborulva imádja az Istent, hirdetve, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Megint jön egy hogy van hát mondás. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybe gyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Kimondja, hogy mindenek épülése legyetek. Ha valaki nyelveken szól, kettő, vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek. De ha megkérdezem, a karizmatikus gyülekezetben szokás az, hogy egyszerre mindenki az érthetetlen nyelven imádkozik? És itt az apostol még mindig nem egyszerűen tiltással akarja elintézni a dolgot, nagyon türelmes a gyülekezettel, de azt mondja, legfeljebb három lehet, egy, kettő, legfeljebb három, de csak egymás után. Egyszerre mindenki nem beszélhet idegen nyelven, aztán még folytatja, azt mondja, egy meg fordítsa le. És aztán azt mondja, ha nem lehetne megmagyarázni, akkor hallgasson a gyülekezetben. Tehát az érthetetlen nyelvet ezen a módon egyszerűen kitiltja a gyülekezetből. Nem úgy, hogy fölírja, hogy tilos, de hoz egy szabályt, kettő vagy legfeljebb három legyen, de szigorúan egymás után, és magyarázzák meg, legyen lefordítva. Ha nem lefordítható, ha nincs hozzá magyar, akkor hallgasson a gyülekezetben. Tehát ezzel ezt a jelenséget, ugye az apostolnak volt tekintélye, és ő, hogy ezeket a szabályokat szabta, ezzel kiiktatta az Isten tiszteletről a nyelveken szólást. És azt mondja, hogy ha pedig nincs magyar, hallgasson gyülekezetben, azt mondja, hanem magának szóljon is az Istennek. Mintha azt mondta volna, akkor hagyjátok rá. Majd vagy rájön, vagy nem jön, de a gyülekezetben nincsen helye. Ha ő azt hiszi, hogy ő hát akkor magánnal ezt teheti, ha ő úgy gondolja, de a gyülekezetben nincs helye ennek. Tehát az ember csak úgy elcsodálkozik, hogy hogy lehet ezt a fejezetet úgy értelmezni, hogy igazolná a mai karizmatikus mozgalmakban jelentkező nyelveken szólást. Hát ez egy kis kitérő volt, és bocsánat, hogy túlléptem az időt, de mivel ezzel lépten nyomon találkozunk, ezt fontosnak tartottam említeni, de hozzátenném, hogy a pálapostól szeretetét és türelmét is gyakoroljuk. Nagyon sok őszinte hívő van a karizmatikus keresztények között. Ezzel találkoztak, szívvel, lélekkel hiszik. Tilos azt tenni, hogy ledorongoljuk őket, hogy rájuk borítjuk, hogy ez nem hiteles, nem igazi. Ugyanazt a türelmet és szeretetet kell gyakorolni, amit az apostol. És igyekezni kell, hogy értelemmel rávezetni őket arra, hogy nincs szükség angyalok nyelvére, Istennek nem kell lélekben valami idegen nyelven beszélni, hiszen még a gondolatainkat is érti. És főleg pedig azt kell világossá tennünk, hogy szent lelket nem lehet közvetlenül kérni. A szent lelket Krisztus adja, és meg kell előzni a Krisztusban való megigazulásnak. Meg kell előzni a bűnbocsánatnak, az Istennel való bűnrendezésnek. Szükséges, hogy a szent lélek tiszta szívet teremtsen bennünk, mert a Szentlélek bűnnel együtt nem lakik. Tehát ez nem úgy van, hogy én most addig tusakodom, míg elnyerem a szent lelket, és egy utcai hangulatból egy rövid idő múlva átlépek ebben, hogy megkaptam ezt a titokzatos lelki ajándékot. Hát röviden ennyit tudtam mondani, illetve nem is olyan röviden, de ha már a nyelveken szólás volt a témánk, meg a Szentlélek kiárasztása, akkor szükséges volt erre is kitérnünk. Köszönöm szépen a figyelmet!